Ez itt a Ricskeszt. Ez itt a Ricskeszt. A Ricskesztet hallgatod. Ricskeszt.
A műsor az NK támogatásával készült.
Sziasztok! Itt vagyunk a Ricskeszt legújabb adásában, a Mezzofort a hangszáruházban ülünk, és Jarabek Csabával fogok beszélgetni. Szia Csabi!
Szerbusz, szerbusztok!
Egy nagyon jeles apropóból ültünk le beszélgetni, mégpedig az, hogy a 60. születésnapi koncertedre készülsz, és azért hát így ennyit hagyj érjezzek meg, hogy azért na, letagadhatná egy 10 évet nyugodtan szerintem.
Számokat nem mondunk.
Ja, bocsánat, elnézést, akkor Csaba a születésnapi koncertjére készül. Figyelj, nyilván ez egy, mondjuk azt, hogy életmű koncert lesz.
Ezt sem mondjuk.
Miért nem?
Mert nem az, még szeretnék sokáig élni. Ezt semmiképpen nem nevezném életmű koncertnek, tehát, sőt, kikérem magamnak.
Ne haragudj, hát akkor figyelj. Akkor visszaugrunk az elejére.
Mondjuk le, kezdjük előről, igen.
Jó, nem, hát a fiasz.
Nem, csak úgy értem, hogy kell, egy újra tett fel a kérdést.
Már csak az is így fogjuk hagyni.
Igen, tehát, mert ez vicces.
A születésnapi koncertedre készülsz, igen, ahol a három formációddal fogsz fellépni. Kérdés az, hogy mondhatjuk, hogy a három aktív formációddal, ugyanis az egyik az több mint 20 év után áll újra színpadra, sőt 25 több, inkább.
Igen, majdnem 30. Nem tudom, hogy ez aktív lesz-e, most éppen aktív ez ennek a koncertnek az erejéig. A VTK viszont, ami a harmadik produkció, az aktívá vált idén, és véletlenül jövőre is aktív lesz. A maszk, amit először említettél, ott nem tudjuk még, hogy lesz. Pillanatnyilag ezt az egy koncertet tervezzük erre az eseményre.
Ugye mi beszélgettünk, szerintem jó 3 éve most már ebben a műsorban, a maszk kapcsán, hogy akkor jelent meg CD-n, illetve vinilen a kettes maszklemez, ugye jól mondom?
Igen.
És akkor nem voltál túl derülátó annak kapcsán, hogy esetleg ez a formáció újra színpadra álljon. Kérdésem az, hogy most mi változott?
Hát ez az esemény, amire most készülünk, ez megkívánta és megkövetelte azt, hogy egy maszkot is színpadra vigyünk, hiszen ez számomra egy elég fontos zenekar volt a 90-es években, és én szerettem ezt a zenekart, tehát közel állt hozzám mind az emberek, mind a zenéje.
Ugye az előző beszélgetésben volt arról szó, be fogom majd linkelni a leírásba, hogyha valaki nem hallgatta meg, érdemes meghallgatni, hogy szerinted, főleg így mai fejjel nézve, a maszk tekinthető-e valamilyen szinten az FO folytatásának, vagy nem igazán?
Nem annak szántuk. Az biztos. Nyilván annyiban hasonlíthat valamelyest az FO szisztemre, folytatásnak semmiképpen nem mondanám, amennyiben az én ízlésvilágom és egyebek az FO-ra is részben rányomták a bélyegét, és nyilván ez a maszkra is igaz, tehát itt a személyemből adódóan mindenképpen lehet valami hasonlóság, de ez egyáltalán nem volt tudatos.
Mert ugye nem csak te voltál benne az FO-ban, hanem a Gyuri is.
Hát Lakatos Gyuri is, ő ugye szintetizátorozott az FO-ba, gyakorlatilag a budapesti koncerteken és a turnén volt velünk, meg a stúdióban.
És ugye a zene is, mondhatjuk azt, szerintem nyugodtan egy ilyen dark rock.
Dark rocknak lehet nevezni. Az FO szisztemet én például nem szeretem dark rocknak nevezni, ezt én, amikor elkezdtük, azt inkább dark wave-nek neveztem volna. Nyilván az idők során egy kicsit rockosodott, sőt a visszatérés óta meg talán még inkább, ez különösen akkor volt ez így igaz, amikor az Oli is velünk dolgozott most ebbe a visszatérő időszak alatt, de a maszknál a dark rockkal szerintem ez egy jó megfogalmazás.
A maszknál nekem az volt a benyomásom, hogy az első lemez, vagy nem tudom, az lemez nem, tehát nem demo nem, volt az, hanem lemez volt.
Igen, első album.
Ugye a maszk.
Igen.
Hogy az kicsit ilyen, nem is tudom, ott volt egy pici útkeresőbb jelleg, és a második lemez, az Őrültek háza, az meg már egy kiforrott, valamilyen szinten egységesebbnek mondható lemez volt. Hozta-e ez a lemez akkor azt a fogadtatást, amit ti szerettetek volna, vagy amit ti elvártatok tőle? Ugye az egy elég rossz időszak volt a rockzenének, amikor az lemez megjelent.
Hát, még a rockzenének csak-csak, de az ilyen dark zenének kimondottan rossz volt. Tehát talán azért is volt a fogadtatás a Hűvösnél valamivel langyosabb, mert ez rokkosabb volt ez a zene, mint az első lemez. Az első lemez az inkább egy ilyen darkwave-es világ, egy kicsit rokkosítva hangulatilag. Ez kimondottan egy dark rock zenei stílust képviselt ez a kettes lemez. És egy nyilvánvalóan egy ilyen hangulat, koncepcionális hangulat köré épült fel az egész zene. Volt egy kicsit kísérleti jellegű, kísérleteztünk a ritmikákkal, nagyon izgalmas gitárok voltak a lemezen, tehát, és szerintem a basszusok is jók voltak, hogy az ember mindig beszél egy kicsit maga felé is. Én nagyon jó lemeznek tartottam ezt a lemezt, zeneileg.
Ugye ez nem olyan régen, 3 éve megjelent a Grund Records kiadásában ugye újra, CD-n, illetve először vinilem. Milyen érzéseket váltott ki benned, amikor elővetétek az anyagot, leporoltátok, ugye kapott egy remastert is?
Nagyon régóta szerettem volna ezt az anyagot megjelentetni CD-n, minimum, és ez egy külön ajándék volt, hogy tudtunk egy olyan szerződést kötni a Grund Records-szal, hogy ez vinilen is meg tudjon jelenni. Boldog voltam tőle.
Ez valamilyen szinten ilyen igazságszolgáltatás volt a részedről ennek az anyagnak?
Így nem gondoltam rá. Arra gondoltam, hogy megérdemli ez az anyag az, hogy Bakeliten is megjelenjen, mert hogy aki szeret ilyen formátumban zenét hallgatni, annak legyen erre lehetősége.
És akkor mikor mi beszélgettünk, akkor az anyag még nem jelent ugye meghivatalosan, mikor az a podcast készült, és most így, hogy már a megjelenésen túl vagyunk 3 évvel, mi volt az első reakciója a többi tagnak, ugye amikor mindenki kezébe fogta a lemezt, a CD-t, ilyesmi. Elkezdődött már akkor az a folyamat, ami most majd ugye december 2-án csúcsosodik ki?
Hát így a második felére rögtön mászok nem kezdődött el egyáltalán, de a Gyurik, mind a két Gyuri, ők nagyon nagy örömmel vették ennek a megjelenésnek a tényét. Ricsi szerintem ő egy kicsit, hogy mi visszafogottabban örült. Ő valahogy más zenei virágba került így az a maszk utáni időszakokban.
Igen, nagyon eltávolodott tőle.
De most a próbák alatt kezdi visszahozni ezt a hangulatot, mert most már nagyon élvezi a próbákat, és most megint olyasmi, mint a hőskorban.
Gondolom, ne is tegyen fel a kérdést, hogy vannak esetleg új dalkezdemények, vagy ilyesmi, mert ez még...
Nincsenek, ezzel a 8 számmal dolgozunk, ami ezen a koncerten majd el fog hangozni. Ezt szeretnénk olyan professzionálisan előadni, annyira precízen, hogy ez méltó legyen ezen a koncerten így.
Ha már ott lesz ugye a Gyuri a koncerten a maszkkal, mint a Lakatos, akkor esetleg FO-ba is beszáll kicsit billentyűzni?
Nem, FO-ba a billentyűket a földi Tomi
tudom.
Kezeli, és az FO abban a formátumban fog fel, vagy abban a formációban lép fel, ahogy mostanában mindig is játszunk, tehát ez most az FO System, és ez ezen a koncerten is így lesz.
Az FO teljes értékű programot játszik, vagy ott is ez a 8 dalos?
Hát a műsor fele, műsor felét fogjuk most eljátszani ezen a koncerten, a másik felét meg lehetett hallani a Matyi 60-on. Elosztottuk a számokat. Ott egy kicsit a karcosabbak voltak, ebben a szintisebb számok is szerepet kapnak.
Ugye az FO-nál ilyen teljesen derültékből villámcsapás volt az nem olyan régen, hogy egyszer csak jött egy dal, ugye jött egy VHK feldolgozás, majd utána jött egy tudom, hogy nem teljesen új dal, hogy régi dalkezdeménynek a kibontott változata, de hogy ott is azért, amikor a reunión volt, akkor emlékszem, hogy mereven elzárkóztatok attól, hogy új felvételek készüljenek. Ehhez képest az a már kettő is van.
Hát az egyiket azt inkább egy átdolgozásnak értékeljük, még persze. Akkor is, hogyha szerintem roppant jól sikerült. Nekem az a VLK átdolgozás, az nekem kimondottan tetszik. Az minden szempontból. Viszont új ötletekkel eddig még nem foglalkoztunk, ezt jól mondtad. Nagyon mások voltak a mi zenei elképzelésünk arról, hogy milyen zenét kell csinálnunk személy szerint, és ez nem engedte meg, hogy mi tudjunk együtt komfortosan dolgozni. Ez egy kicsit változott is. Másrészt ez a dalkezdemény, amit meghallgattunk, ez egy olyan ennek olyan hangulata volt, amiben mind a ketten azt éreztük, hogy ehhez hozzá tudunk tenni újabb ötleteket, és ez nem is ment annyira gördülékenyen, de a végeredmény szerintem kimondottan jónak mondható. Végül is sikerült együtt összerakni egy zeneileg értékelhető, jónak értékelhető produkciót. Ami EFO-szisztemes is, meg modern is, és valamennyire a tradíció is benne van. Amit elég nehéz ennyi idő után mondjuk eltalálni, vagy ráérezni, hogy az milyen legyen.
Figyelj, viszont ha ez sikerült, akkor nem az diktálná a logika, hogy
a józanész.
Hogy még készüljenek ilyen dalok? Csak azért kérdezem, mert a Matyi egy kicsit elzárkozott ettől a kérdést, amikor beszélgettem vele nemrég.
Nincsen terve az, hogy mi egy új számokból álló mondjuk lemezt, albumot kiadjunk. Az elképzelhető, hogy lesznek olyan zenei ötletek, amikkel elkezdünk majd dolgozni, és hogyha azok kiforják magukat olyanra, hogy az EFO System néven is eljátszható legyen, akkor ez nem feltétlenül kizár dolog, de ennek sok minden paraméternek meg kell felelni ahhoz, hogy ez létrejön egy ilyen gondolat, amiről te most beszélsz. Hát így.
Szerinted melyik őtök a maximalistább, vaskalaposabb ilyen téren, a Matyi vagy te?
Hát szerintem mind a ketten, kicsit mind a ketten másban, de korábban azt gondoltam, hogy a Matyi vaskalaposabb, de aztán rájöttem, hogy maximálisan az vagyok én is.
Figyelj, kicsit menjünk vissza az időbe oda, hogy a maszknak vége lett. Te utána nagyon sokáig nem zenéltél.
Igen.
Tehát legalábbis a külvilág felé nem. Te akkor abszolút nem is basszusgitároztál?
Gyakorlatilag 10 évig szinte nem. Egy 3-4 próbáltunk a Beri Arival és a Luci Bélával. Egy-két dalt próbáltunk megírni. Jónak is tűnt, de aztán valahogy amúgy elég gyorsan elhalt ez a munkálkodás, és ennek örültem, hogy nem zenélek, mert rengeteg időm maradt olyan dolgokra, amik korábban kimaradtak az életemből. Nem tudtam volna ennyit utazgatni, ez nagyon fontos volt. Valószínű nem tudtam volna azt a munkahelyet a földtani kutatásban dolgozni annyi sok-sok évet, mert előbb-utóbb összeegyeztethetetlen lett volna a zenéléssel. Valószínűleg az emberi kapcsolataim is jóval szűkösebbek lennének, és azt hiszem, hogy erre szükség is volt, hogy ennyi időt az ember kihagyjon. Az én számomra persze csak nyilván másnak ez mást jelent, de nekem nagyon fontos volt, hogy ne a zene határozza meg az életemet, ne csak a zene.
Érdekes, mert hogy azt gondolnám én, hogy 10, sőt, hát 15 év, nem is tudom mennyi aktív koncertezésre, turnézésre töltött év után az ember leáll kvázi egyik napról a másikra, akkor ott keletkezik egyfajta hiányérzet. Vagy ezt pótoltad az utazásokkal?
Hogy nem csak az utazásokkal, mindenféle sporttevékenységgel, és végre volt erre időm nyugodtan utazgatni, jönni, menni, akár a világba, vagy csak itt az országban, és azért egy zenekart úgy kézbe tartani, hogy nem csak a zenével foglalkozol, hanem az összes zenekar körüli történéssel, mindig ott van az eseményeket állandóan követned kell, az azért fárasztó. Tehát, hogyha ezt tényleg úgy akarod csinálni, hogy maximalista módon, akkor az rengeteg időt elvesz. Lehet ezt úgy profin csinálni, hogy minden működjön is, meg legyen időd is, de én így nem tudok. Tehát nekem ha valamivel foglalkozom, azt teljes erőbedobással csinálom, és ez is egy ilyen dolog volt, hiszen az ember azt a zenekart, amit a sajátjának érez, az olyan, mint egy barátnő, tudod? Tehát azt nagyon komolyan veszi.
Figyelj, kicsit így beszéljünk már ezekről az utazásokról, mert az előző podcastban ugyan érintettük ezt, hogy így mentél ide, mentél oda, meg egy-kettő érdekesebb sztorit is érintettünk akkor. Én arra lennék kíváncsi, hogy mi volt ezek közül az utazások közül a leginkább meghatározó számodra, amire azt mondod, hogy ez például biztos, hogy formált azon, hogy ma te az vagy, aki vagy.
Tudod, ez úgy szokott lenni, hogy mindig az első és az utolsó a leginkább az, ami impulzusokat ad, de persze mindenből van első. Tehát amikor a maszk után közvetlenül kimentem az Egyesült Államokban nemzeti parkokat bejárni, akkor az volt az első olyan utazás, amikor elhagytam a kontinenst, az mindenképpen az egy másfél hónapos nagyon, nagyon erős és izgalmas út volt. De amikor a következő hosszabb út már 3 hónapig tartott, és Dél-Amerikában 4-5 országot jártunk be, akkor az ilyen értelemben megint egy első volt, mert az egy egész más világ volt, és később, amikor többször visszamentünk afrikai országokba, Afrika közepére, vagy a déli részére is, azok megint újabb impulzusok voltak, és egy idő után persze, amikor a sokadik ilyen, ezek hosszú egy hónapos folyamatos utazások voltak, ahol nem voltak előre lekötött szállások, béreltünk valamilyen autót, volt, hogy egy feltört autót kaptunk csak úgy, mert hogy azt tudtuk olcsón megszerezni. Tehát, hogy mindig az reggel elképzeltük, hogy hova jutunk és mik fogunk megnézni, de ez nem volt biztos, hogy így sikerül, hiszen többször tönkrement alattunk az autó, volt, hogy kigyulladt. Tehát ezek ilyen túlélő utak voltak, de pont ettől izgalmasak is voltak. De egy idő után nyilván, mert ez is kezdett ilyen, hát azt nem mondom, hogy szokványosat, de olyan mégis ahhoz közeli hangulatokat adni, és aztán, amikor az ember elkezdett Ázsiába járni, ez nyilván egész más világ, és ilyen ázsiai kis furcsa falvakban, ahol az emberek csak úgy néztek, hogy ez honnan jött, tehát annyira tehát Kínába egy kis faluba, tehát tényleg, az, akkor megint volt egy olyan érzésem, hogy hű, hát érdemes még utazgatni. És aztán egyszer csak jött az EFO Systemnek a visszatérése, az újra alakulása, és akkor némileg csökkentek az utazások, az elején még annyira nem, de aztán így idővel ezek a hosszabb utazások elmaradtak. Rövidebbek mostanában is vannak.
Melyik volt az ország, vagy az a vidék szerinted, aminek a kultúrája leginkább távol áll tőled?
Fú, ez egy nagyon izgalmas, ellenben vad kérdés.
Ugye, nem gondolnám vadnak, most például én magamról el tudom mondani, hogy például nekem mi volt az, ami nekem ilyen nagyon szürreális volt. Tehát, hogy...
Én szerettem a szürreális dolgokat számomra, ami tehát az is tetszik, ami másnak nem tetszik, mert az izgalmassága miatt az meg azért tetszik. Tehát talán az tetszene a legkevésbé, ami unalmasnak mondható. És igazából ezek az utak egyáltalán nem voltak unalmasak, mindegyik végtele volt izgalommal. Nyilván azért is, mert ezek nem előre megszervezett utak voltak, teljesen véletlenszerűen történtek események. Kicsit mindig úgy éreztem, hogy túl kell élni ezt a napot, meg a következőt is. Tehát nem éreztem unalmasnak ezeket az utazásokat, és pont ezért nem is tudnék neked ilyet mondani, hogy tehát amire így határozottan kijelenteném, hogy az kevésbé volt jó.
De ezt hogy elképzelni? Tehát, hogy ezeket a, gondolom, a Föltani Intézeten keresztül szerveztétek, nem? Ezek teljesen magán?
Teljesen.
Hogy így rábögtetek a térképre, hogy na most ide megyünk, hogy megpörgetitek a földgömböt, hát, és akkor...
Nem úgy, mint a mesében. Lurka és Bolkában volt például? Nem igen, tudom. Vagy hol volt ez? Nem emlékszem. Szóval nem, hát voltak elképzelések, hogy nagyjából milyen tájakra szeretnénk menni. Én mindig hegyekbe szerettem volna menni. Akikkel mentem, azok között többen szerettek volna ami tengerparti vidékekre is. Fontos volt, hogy valamelyest angol nyelvterületen is próbáljunk utazgatni, mert ott azért könnyebben tudunk valamelyest kommunikálni. Ez nem mindig sikerül, de azért alapvetően ez fontos volt. Ugye Kínában nyilván nem, tehát ott... De tehát, hogy leginkább ezt határoztam meg, hogy hova megyünk, hogy milyen tájképi elemeket szeretnénk látni, és hogy mi az a kulturális környezet, ami esetleg érdekel minket. És akkor innentől elindult abból a 2-3-ból, ami felmerült, azok a lehetőségek, hogy hova lehet aránylag megfizethető áron eljutni. Van-e ott valami olyan kapcsolat esetleg, vagy volt már-e valaki azon a környéken, hogy tanácsokat tud adni, hogy mit érdemes, és hogy egy ilyen utazást, ami teljesen magunk által szervezett, és akkor ezekből mindig kialakult valami jóféle ötlet, és akkor nekivágtunk. Mondjuk a dél-amerikai út az egy nagy vágy volt, hogy az ember eljusson mondjuk a Machu Picchu-ra, meg egy csomó más furcsa nemzeti parkba, ott éljen a hegyek között valami furcsa épületekben és házacskákban egy-két napig. Tehát, hogy ott az meghatározta, hogy és ha már ott van az ember, elmegy ilyen messze, akkor már 3 hónapra megy.
És akkor meg volt Machu Picchu, Teotihuacán, ilyesmi?
Igen, sok minden volt, tehát rengeteg nemzeti park, és hát óriási mennyiségű kilométert mentünk azzal a kis személyautóval, aminek legalább 30-szor volt defektje az út alatt, még végül aztán egyszer csak nem engedték tovább a perui határon, mert ezt Chilébe vettük, ezt a kis autót, 5-en ültünk benne, az operatőr az úgy nézett ki, mint egy kombi zsiguli, tehát ő a raktérben volt, a csomók meg fel voltak szépen rakva a kocsi tetejére leponyvázva, hogy ne ázzanak meg a cuccaink, és elvesztettük rögtön az első határátkelésnél azt a papírt, amit Chilébe kaptunk az autót, hiszen a saját nevünkre nem tudtunk autót venni turistaként, úgyhogy az, akitől vettük, az az autó árus pasas a nevébe, saját nevébe vette meg, és ők adott egy papírt, hogy az egész kontinensen ezt az autót kölcsön adja nekünk, azt első határon ott felejtettük. És onnantól kezdve vérveretékes küzdelem volt minden egyes határon átslisszanni, és akkor volt egyszer egy pont, amikor ez már nem ment tovább.
De felmerült az, hogy esetleg ti ezt az autót loptátok, vagy ilyesmi azért?
Nem, ez nem merült fel, csak bizonyos papírok nélkül nem engednek be egy országba. Tehát, hogyha nincs a neveden egy autó, egy chilei, tehát egy Bolíviából Peruba tartva, egy chilei rendszámú autóval, amihez nincsen jogosítványod, már ahhoz, hogy ez a tied, a tulajdonod, azt nem mindig szokták beengedni.
Oké, csak fura, tehát, hogy ugye mi, akik most már nem tudom, 2004 óta az EU-ban élünk, és itt Európán belül oda mész, ahol akarsz, ezért nehéz ezt elképzelni, de jó, oké, tudjuk, hogy azért Dél-Amerika az egy nagyon más világ eleve.
Hát ott komolyabban veszik a határokat időnként. Itt is azért emberek úgy sétáltak át kibe, mi is aztán végül is visszamentünk egy kisvárosba, eladtuk az autót, ami nem a nevünkön volt, közjegyző előtt. Azért ott is vannak furcsa dolgok. Majd hajnalban átszöktünk a határon, amikor mondták, hogy amikor felkapcsolódik a villany, akkor akkor megy a határőr fürödni, na akkor szaladjunk át a csomagjainkkal. Az izgalmas volt.
Ja, mind a filmekben kvázi átszaktak a határon, és lehet, hogy hátba lőnek benneteket?
Hát ezt... tartottunk tőle, hogy nem lőnek át, ez egy határátkelőn volt, tehát, de nyilván éjszaka nem volt nyitva, ott volt egy őr, aki ezt felügyelte, mikor ő éppen befejezte a műszakát, és még nem jött a reggeli műszak, akkor a helyiek tudták, hogy olyankor kell átmenni. Nyilván olyankor hordtak ki be dolgokat is. Túladon csodálkoztak is a perui oldalon, hogy ugyan már hogy kerültünk ide a túloldalról, hiszen ott még nincs nyitva a határátkelő.
De beengedtek simán, ott már?
Ott volt vízumunk Bolíviába, nem sikerült vízumot szereznünk, úgyhogy ezt annélkül oldottuk meg. Izgalmas volt az is, hogy jutottunk be Bolíviába.
Hogy?
Fiatal lányok voltak, a pecsétlős lányok, és mi is vittük egy ilyen csónakkölcsönzőnek a pecsétjét, ami azt hiszem az volt a neve, a Csingasguk, és ilyen tollak, indián tollak voltak meg, és akkor vittünk budapesti képeslapokat a parlamentről, és is pecsételtünk, és annyira jó fejnek tartottak minket, hogy nem figyeltek eléggé.
Fú, ez hányban volt ez, mikor?
Fú, ez mindjárt mondom, 98-ba, vagy 2000-ben, föl lehet valahogy így, most ezt ne kérdezz pontosan, mert erre nem vagyok felkészülve, hogy persze, adatokkal itt.
Igen, mondtad is, igen, hogy ne akarok ennyire pontos lenni, csak azért, hogy nagyjából be tudjuk tájolni, hogy milyen volt akkoriban az élet Dél-Amerikában. Mert ugye ott is olyan sokszor, mint Afrika, hogy egyik pillanatban még van egy vezető, 5 perccel később már más rohangál alkán 47-essel, tehát hogy azért nem biztos, hogy mernék ilyen helyeken mondjuk átszakdösni a határon, meg Csingazguk pecséttel átmenni, tudod.
Mi akkor nagyon merészek voltunk, és vállalkozó szelleműek. A lehetőség szerint kerültük a nagyvárosokat amúgy, nyilván Chilébe, meg talán Ecuadorban voltunk nagyvárosban több időt is, de alapvetően kisvárosokban voltunk, nemzeti parkokban aludtunk saját sátorban, vagy egyszer csak egy falu szélen, egy vízparton levertük a sátrat, magunkra főztünk a kis gázfőzőnkkel, tehát egy ilyen furcsa hangulatú autostúra volt ez. Izgalmas volt nagyon.
Egy dolog merült fel benne most ennek kapcsán, Csabi, hogy te mi a francért nem írtam még erről könyvet?
Volt már, hogy elkezdtem, de én nem nagyon szeretek gépbe írni. Kimondott ezt, többen, akik ismernek, tudják róla, hogy ez a halálom.
Jó, ezt én is tudom, igen.
Tehát ez csak úgy megy, hogyha az ember leül, és akkor ott valaki gépel, és akkor az ember egy üvegborral, de arra gondoltam, hogy majd ezt öregkoromban, amikor a hintaszékbe ülök, és akkor majd akkor.
Jó, hát igen, még addig van idő.
Reméljük.
Figyelj, és így felmerült bennem a kérdés, hogy ugye forrongó Dél-Amerika, forrongó Afrika, stb. Voltatok valaha életveszélyben? Vagy olyan helyen, ahol mondjuk éppen harcok voltak? Hát
olyan, hogy háborús övezetben nem mentünk, de olyan többször volt, hogy harcban álló országok határán kellett átmenni, nyilván éppen tűzszünetek voltak, és átjártak az emberek, de emiatt nem volt olyan lehetőség, ez már akkor volt, amikor nem volt autónk, tehát a buszközlekedés nem volt az országok között, tehát valahogy az egyik városból el kellett menni a másik ország másik városába. Tehát, hogy ilyenek voltak, olyanok is voltak, hogy ott a katonai egységek voltak a határon, beásva az erdőbe, és akkor közöttük mentünk át az országnak a legszélére. Olyan is volt, hogy éjszaka fegyver és kábítószer csempészeket állítottuk meg, mert defektünk volt, és nem találtuk a kerékkulcsot. Nem nagyon akartak megállni, de kétségbeesésünkben eléjük integettünk, és végül kölcsön adták, és akkor leelőztük őket, akkor kiderült, hogy őket már várják a helyi hatóságok, és akkor mondták, hogy itt majd jönnek, úgyhogy menjünk gyorsan, mert itt előbb-utóbb lesz valami csetepaté, úgyhogy tehát így hasonló szituációkba belekerültünk, de összességében azok az évek a világban nyugalmas évek voltak. Ma biztos nem mennék Afrikába, nem csak azért, mert idősebb lettem, hanem azért, mert megváltozott a világ, és az a fajta áldás, amit az internet adott nekünk, az, és adott másnak is, az egyben frusztrációt is okozott a világban, nem is kicsit, és sokkal veszélyesebb lett ezáltal a világ általában, főleg a fejlődő világ.
Mármint milyen értelemben gondolod?
Az emberek jóval kisebb értéke van az emberi életnek, különösen a fehér ember életének, ami abban az időben valamiféle szentség még volt, Afrikában legalábbis, Dél-Amerikában már akkor is határeset volt, a nagyvárosokban mindenképpen határeset volt, de ez már a teljesen a fehér ember inkább egy gyűlölendő figura, mint egy tisztelendő. Amikor mi kint jártunk, akkor még ez nem így volt.
És ez a gyarmatosításnak köszönhető szerinted?
Hát a gyarmatosításnak,
vagy a kizsákmányolásnak?
Igen, meg az internetnek, amitől az emberek, ezek az információk, ezek a gyűlöletre ösztönző gondolatok eljutnak az interneten keresztül a legkisebb faluba is, olyan emberekhez, akik nem túl műveltek, és a gyűlöletre viszont mindenki fogékony tud lenni, hogyha nincs olyan, úgy mondjam, képzettsége, olyan tudás mögötte, hogy ezeket tudja helyén kezelni.
Van olyan pontja a világnak, ahol nagyon el szerettél volna jutni, de valami oknál fogva nem sikerült eddig?
Idén például volt egy ilyen, hogy eljutottam Jordániába, és oda nagyon szerettem volna eljutni Petrába, meg Vadirumba, és pont a Mátyás Attilával mentünk egy 8 napot, és nagyon izgalmas volt.
Miért?
Mert amúgy is mi Attilával ugye nagyon nem utaztunk túl sokat, előtte egy próbát tettünk Albániába idén. Egy 4 napot, és az jól működött, és ezért mertünk belecsapni ebbe a Jordánia útba. Itt azért sokat tartoztunk. Döbbenetesen nyugodt, szép ország, nagyon jó emberek, és hihetetlen látványos tájak, ahol jártunk, és hát a hangulat is jó volt, elég hülyék voltunk, és az mindig jót tesz egy utazásnak.
Hogy kell elképzelni, hogy 60 évesen meghűlnek a rocksztárok? Tehát mit kell ezzel ott érteni?
Olyan mindig hülye voltam, úgyhogy ez már... Tehát nem hűltem jobban meg most, mint akár 20 évvel ezelőtt. Nem tudod, ez úgy van, hogy bizonyos dolgokban nagyon komoly és vonalas vagyok, ilyen, hogy egy munkát mondjuk, és ez lehet zenei munka is, ezt mennyire precízen kell csinálni, de lélekben meg megpróbáltam 18 éves vagy 16 éves maradni, és ez így kitartott így eddig a korig még, azt hiszem, legalábbis nagy részt.
Ez az utazási vágyban nyilvánul meg, vagy úgy mindenben?
Emberi kapcsolatokban is, a nőkhöz való hozzáállás tekintetében is, és a barátságokban is.
Ugye beszélgettünk itt a beszélgetés előtt kint, és ott megütött a fülemet egy mondat, hogy ugye nagyon sok dolgozol ezzel a születésnapi koncerttel, és ugye mondtad, hogy a merch-öt te tervezed meg.
Hát annyiban, hogy arra is szeretek ráhatással lenni. Tehát azok az, hogy az milyen árakon egyáltalán, hogy az, aki árusítja, az mit áruljon, mi legyen, mi az, ami van, mi az, amit nekünk még elő kell állítani. Az is fontos, hogy ő ne járjon rosszul. Az is fontos, hogy akik, a kiadók, azoknak el legyen adva terméke. Az is fontos, hogy a közönség, aki majd vásárol ebből, az ne érezze azt, hogy valami mondjuk túl van árazva. És akkor ezt én szeretem az egészet, mint minden mást is, átlátni, megbeszélni, és a lehet élő szóba, és nem írásba. És akkor utána, mint minden, tehát nekem ezek az emberi kapcsolatok, azok nagyon fontosak, hogy ne leírt szövegek legyenek, ne karakterek.
Lesz esetleg kimondottan olyan, akár póló, akár egyéb más termék, ami csak ezen a koncerten lesz kapható, és csak ez a koncerthez kapcsolódik?
Van ilyen terv, de még ezt nem véglegesítettük. Az biztos, hogy maszk és BTK anyagok, azok ugye amúgy kaphatók, azok lesznek a koncerten is, és valami minimális FO System amúgy már nem kapható terméket próbáltam felhajtani olyan emberektől, akik megválnának tőle a vadonatúj annak idején bontatlan csomagolású anyagaiktól, és azokból egy-egy darabot valószínűleg elviszünk.
Én nem mondom el az anyámat.
Igen, tehát hogy csak hogy legyen ott ilyen, hogy egy-egy darab, hogyha valakinek mégiscsak, tehát hogy legyen az a mőr, csak hogy egy kicsit teljesebb attól is több, mint amit most amúgy bárhol tudsz verni.
Azért is voltam erre kíváncsi, mert hogy azt tudom, hogy te itt szeretsz belefolyni a koncertvizuálok megtervezésébe, a hangkép megtervezésébe, ilyesmibe. Ez azért van, mert nem találkoztál még olyannal, akiről tudod, hogy meg tudja csinálni olyan minőségben, mint te, hogy ez kicsit ilyen irányításmánia inkább.
Inkább az előző, hogy azt képzelem, de lehet, hogy nem jól, hogy mire valakivel ezt végigbeszélem, hogy lehetne megcsinálni, addigra megcsinálom én is. Másrészt meg jó lenne, ha lenne valaki, aki állandóan ezzel tudna foglalkozni, és rá lehetne bízni, mert akkor nyugodtabb lenne az életem. Tehát van egy ilyen vágyam, hogy ezt ne én csináljam, mind a mellett mégse tudom elengedni.
Figyelj, itt említetted nekem azt, hogy van egy készlőben lévő formálódó zenekar.
Azt nem mondanám, ezen a koncerten van olyan terv, remélem elkészülünk vele, hogy 2-3 dal erejéig, ha lehet ezt így mondani, új számokat rakunk össze. Pillanatnyilag nincs neve ennek a produkciónak, a munka címe Jerabek, de nyilván a koncert miatt. És ezek olyan zenei kísérletek, amik felé most haladnék, hogyha folytatnám ezt a munkát, és elképzelhet, hogy folytatni is fogom, de ez persze nem lehet tudni, hogy mennyi idő lesz, és milyen lehetőség rá. Most per pillanat ez egy 3 dallal foglalkozunk, és remélem elkészül a szövege addig.
Te kezed nyoma a szöveg, meg a többi?
Hát a szöveget nekem kellene megírni. A zenei alapötleteket én vettem elő az ötleteim közül, és viszont hát rengeteg zenei izgalmat rak rá Földi Tomi, akivel ezt együtt alkotjuk, és Geretei Gyuri fog valószínűleg a koncerten ebben részt venni még a előadásban.
És akkor így hárman vagytok? Gyuri, hát, Tomi, te?
Most igen, ezen a koncerten most így lesz, mert praktikusan a lehető legkevesebb emberrel kellett megoldani, így is rengeteg ember fog a színpadon állni, és minél kevesebb átszerelést, gyakorlatilag a nullához közelítő átszerelést szeretnék a különböző zenekarok között, éppen csak amíg pár dolog lekerül a színpadról, és már kezdődik a következő műsorszám.
Okozott-e benned bármiféle számvetési igényt esetleg ez a dátum, vagy ez a születésnapi koncert?
Nem, azt hiszem nem. Remélem még sokáig tudom ezt a hangulatot vinni, amit viszek, és így nincs, pont ezért mondtam, hogy nem, én nem gondolkozom életmű
persze
koncepcióba, hiszen én még rengeteg dolgot szeretnék csinálni az életbe, és nem érzem, hogy ez bármit is le kellene zárni. Azt mondtam volna erre is, hogy egy 40 éves zenei korszaknak egy összefoglalója mondjuk, a legfontosabb együttesekkel. Én nem csak zenéltem az életben a 40 évben, nagyon sok minden mást is csináltam. Akik csak zenéltek, azoknak nyilván szélesebb a skála. Nekem ez a 3 zenekar az, ami leginkább fontos volt, és nyilván ezt tudom most színpadra felrakni.
Hány zenekarod volt összesen, most ezen gondolkodom, hogy...
Hát az utóbbi 40 évben azért ezt a 3-at tudnám megemlíteni, mert minden más ilyen apró próbálkozás, azt nem nevezném zenekarnak. Korábban nyilván a óbudai pankorszakban, a hőskorban ott volt néhány kisebb, rövid életű zenekar, egy-kettő volt, amiből felvételek is maradtak ilyen kazettákon, de hát meg kellene hallgatni, és lehet kiderülni, hogy ezt jobb, hogyha nem beszélünk róla, de arról is vannak jó emlékeim.
Figyelj, és a BTK aktivizálása az, hogy jött az ötlet? Ugye megcsináltatok a lemezt, csak hogy ezt nem szeretném kihagyni.
Nem, az korábbról indul, a Lujanak volt egy születésnapi koncertje akkor, 5 évvel ezelőtt körülbelül, nem tudok pontos dátumot, és arra összeállt a BTK, akkor még dob és basszusgitár nélkül, és a Láv is akkor fellépett azon a koncerten, tehát a Lujonak a régi zenekarai léptek fel, a VHK, nem úgy tudom, vagy úgy emlékszem, és akkor azt tanácsoltam nekik, hogy mindenképpen ez dobbal kell, ezt a produkciót, mert hogy az kell ez a régi világban is volt a BTK-ban dob, és ez nagyon szükséges. És akkor valahogy a következő koncertre, a műsor felére, már én is felettem kérve, addig nem is nem értem volna erre rá, hogy akkor én is szálljak be ezekben a munkálatokba. Akkor még mindig nem volt zenéről vagy lemezről szó, hogy egyszerűen csak elkezdtünk rögzíteni azokat a gondolatokat, ahogy mi ezt játszanánk. Ezeket felvettük sávokra, és volt egy pont, amikor úgy nézett ki, hogy szétesik a zenekar, és az EFO-nál is így indult a lemez, hogy abba hagyjuk, és akkor vegyük fel, hogy maradjon nyoma. De itt is volt egy ilyen érzet, hogy fuha, ha most nem csinálunk ebből egy lemezt, ezekből az elkészült sávokból, akkor az megint a enyészeté lesz. Úgyhogy mindenképpen találjuk ennek a megvalósíthatóságát, hogy hát mit kell még feljátszani, meg hogy tudjuk ezt valahogy gazdaságilag ezt a helyén kezelni. És akkor így a Vörös Zolival sikerült ezt megoldani, a Headbangers adta ki végül, ugye ez Zolinak a cége.
Ott esetleg felmerült az, hogy új ötleteken is dolgozzatok, vagy az...
Most is felmerül, ez folyamatosan jönnek az új ötletek. Szerintem egy lemeznyi van már, de ezekkel nem volt idő még foglalkozni. Mindenkinek az egyéb elfoglaltsága miatt, de szerintem legalább 6-8 olyan zenei ötlet van, amit el kellene kezdeni kidolgozni. Ezt szerintem a jövő évben, amennyiben a zenekar aktív marad, akkor terve van véve, hogy akár egy újabb lemezt is kiadunk. Például.
Te személy szerint mit vársz ettől a koncerttől?
Egy jó hangulatot várok, nem semmi extrát, nem szeretném, hogyha tortával dobáloznánk. Tűzi játékot se szeretnék. Egy jó hangulatú koncertet várok, és ugye ilyen valószínű többet nem is lesz, hogy ez a 3 zenekar egy színpadon lesz a jövőben. Ez egyszeri alkalom. Csak az a születésnaphoz kötődően történhetett meg, hogy így együtt tudjunk fellépni.
Hát Csabi, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél.
Ilyen gyorsan? Lehet, a 40-ös lesz?
Bizony. Látod? Repül az idő, ha jól szórakozunk.
Az biztos.
Beteszem a leírásba a jegylinket, illetve az esemény linkjét, hogyha szeretnétek csatlakozni hozzánk, mert én tudni, hogy ott leszek a hajón. Úgyhogy ez december 2.
December 2, igen. És 8 órakor kezdődik a BTK.
És akkor pontos kezdések lesznek. De mondjuk a hajón amúgy is kötött, nem? Hogy meddig lehet zajongani, úgyhogy...
Így van.
Akkor 3-4-8-kor legkésőbb ott találkozzunk mindenkivel. A leírásba beteszem a egyéb linkeket, hogy hol lehet követni a zenekarokat, Csabit, ilyesmit. Érdemes, menjetek rá, és akkor találkozunk december 2-án az A38 hajón. Sziasztok!
Sziasztok!